Nancy Pelosi tájvani látogatása szimbolikus lépés volt az Egyesült Államok részéről. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint Washington ezzel a gesztussal a dél-kelet-ázsiai szövetségesei felé való szolidaritását hangsúlyozza, miközben Kínával szembeni nagyhatalmi elsőbbségét próbálja bizonyítani. A látogatás a kínai belpolitikára is komoly hatást gyakorolhat, mivel Xi Jinping kínai elnöknek erőt kell demonstrálnia annak érdekében, hogy hatalomban maradhasson. Eszterhai Viktor hozzátette, csekély az esélye annak, hogy Kína eszkalálja a helyzetet, mivel Peking érdeke az otthoni gazdasági növekedés megtartása, ez pedig nem lenne fenntartható egy nagy költségekkel járó, elhúzódó katonai konfliktus esetében. Énekes Gábor interjúja következik.
Kína pontosan miért sérelmezi, hogy az amerikai képviselőház elnöke Tajvanba utazott?
A kínai állásfoglalnak a megértése alapvetően egy egyszerű kérdésre vezethető vissza. Kína úgy gondolja, hogy Tajvan Kínának a része. És valójában ennek a nemzetközi jogi értelmezése is sokkal egyszerűbb, mint ahogy elsőre tűnik, ugyanis a világ országainak a többsége is úgy gondolja, hogy egy Kína létezik, és ennek a Kínának a hivatalos képviselete kínai népköztársaság. Természetesen a második világháború után egy speciális helyzet jött létre, a második világháború után egy kínai polgárháború tört ki, a kínai kommunista erők, vagy kommunista párt által vezetett erők, illetve a Kuomintang vezette erők között, és ennek a polgárháborúnak az eredményeként jött létre az a speciális helyzet, hogy a Kuomintang által vezetett Kína visszaszorult Tajvanra, és hát igazából ez a második világháború utáni befagyott konfliktusok egyike Kelet-Ázsiában, ahol igazából nem sikerült dűlőre vinni Tajvannak az újraegyesítését a kínai kommunista párt által, bár ezt mindig is követeli, és mindig hangoztatja, hogy az alapvető nemzeti célja és az elsődleges törekvése, hogy az ország egyesítését végbevigye. Ugye Tajvan még korábban évtizedeken keresztül tudta képviselni Kínát hivatalosan a nemzetközi fórumokon, legalábbis az Egyesült Államok vezette nyugati országok többsége őt ismerte Kína hivatalos képviselőinek, ma már ugye ez csak pár országra szorítkozik. A kínai és az amerikai elmúlt évtizedekben történő alapvetően elfogadott helyzet az, hogy az Egyesült Államok a kínai népköztársaságot, tehát a szárazföldi Kínát ismeri el Kína hivatalos képviselőinek, ennek ellenére garantálja, vagy legalábbis ígéretet tesz arra, hogy Tajvannak a biztonságát biztosítja. Ugye ennek a tartalma, vagy hogy pontosan ez mit jelent, ez valami viták tárgya, és erre az egész kérdéskörre vezethető vissza mostani helyzet is.
Az elmúlt 25 évben Nancy Pelosi a legmagasabb rangú amerikai tisztségviselő, aki ellátogatott Tajvanba. Mi lehet ennek a diplomáciai üzenete?
De nagyon érdekes, mert az előző hasonló magas szintű látogatás a 90-es években került sor, és hát nem kell nagyon bölcsek lenni, hogy átgondoljuk, hogy a 90-es években egy teljesen más világpolitikai helyzet volt. Az Egyesült Államoknak alapvetően a kvázi dominanciája érvényesült, és abban a helyzetben természetesen a kínai kormány kifejezte a nem tetszését, de alapvetően nem volt abban a helyzetben, hogy érdemi lépéseket tegyen egy ilyen jellegű látogatásnak a megakadályozása szempontjából. Ami más, természetesen az, hogy Kína az elmúlt évtizedekben egy drámai felemelkedésen ment keresztül, amelynek az eredményeképpen ma már egy gazdasági nagyhatalom, egy globális léptékű gazdasági nagyhatalom, amelyre szépen lassan a katonai fejlesztések is épültek, és a katonai kapacitásainak a növekedése is épültek, és ezért ma már felvetődött annak a lehetősége, hogy esetleg Kína megakadályozzon egy ilyen jellegű látogatást. Az is jól mutatja egyébként a nemzetközi helyzetben végbe menő változásokat, hogy míg a 90-es években egy ilyen jellegű látogatásnak viszonylag kicsi volt a tétje az amerikai oldalról is, ma már azért az amerikai döntéshozók, a stratégiák számára is ez egy kritikus kérdés, hogy mit kezdjenek Tajvannal. Az egész azért ment végbe, legyünk őszinték magunkkal, mert nyílt nagyhatalmi versengés van az Egyesült Államok és Kína között, és az Egyesült Államok pedig keresett egy olyan fájó pontot, amelyel rontani tud a kínai pozíciókat. De azért stratégiai szempontból kulcsfontosságú, mert az elmúlt évtizedeknek a kínai felemelkedése egy stratégiai szempontból kellemetlen helyzetbe hozta az Egyesült Államokat, hisz egy nagyhatalom úgy tudja a hatalmát érvényesíteni egy régióban, hogy gazdasági kedvezményeket ad a szövetségesei számára, az együttműködő országok számára, illetve védelmet biztosít számukra. A kelet-ázsiai régióban és dél-kelet-ázsiai régióban Kína felemelkedése miatt az amerikai garanciáknak a megbízhatósága iránt merültek fel kétségek, és valahogy orvosolni kell ezt a problémát Washington számára, hogy valamiféle választ kell adni, hogy mégiscsak megbízható partner. Az Egyesült Államok is egy olyan kérdést kerestek, amelyben ezzel tudja igazolni, hogy továbbra is nagy hatalom az Egyesült Államok, míg Kínának annak ellenére, hogy átmegy egy ilyen drámai átalakuláson, továbbra sem tekinthető még igazi az Egyesült Államokhoz mérhető nagy hatalomnak. Éppen ezért én személy szerint nem fogadom el azt az érvelést, hogy a Nancy Pelosi-nak az önálló akciója, azt gondolom, hogy ez egy nyilvánvalóan legmagasabb szinten egyeztetett. És végül is, ha a kínai retorikai, vagy a kínai véleményt is idevegyük, akkor azt mondható, hogy egy provokatív lépés, mert látványosan tesz keresztbe a kínai törekvéseknek.
Érdemes azt is felidézni, hogy az orosz-ukrán háború kezdetét követően sok szakértő hívta fel arra a figyelmet, hogy Kína akár le is rohanhatja Tájvánt, minek után ugye nem sokan számítottak rá, de ugyanezt történt Ukrajnával is. Elképzelhető, hogy az USA ezzel ténylegesen számolt, és ez a látogatás ennek is betudható, vagy erre egy ilyen válaszreakció?
Én alapvetően azokkal a szakértőkkel értek egyet, akik azt hangsúlyozzák, hogy a Biden adminisztráció egy ilyen stratégiai nyomás alá került, köszönhetően a szövetségesek által, amit említettem, hogy valahogy igazolni kell, hogy egy megbízható partner továbbra is az Egyesült Államok. Ahhoz, hogy ezt igazolni tudja, alapvetően olyan konfliktusokat keres, amely túl költségesnek tűnnek ebben az esetben az ellenfél Kína számára, míg az Egyesült Államok ezeket a kockázatokat esetleg kezelhetőnek tartja, vagy arra számít, hogy például Kína nem lép túl, nem eszkalálja túl a konfliktust. Ugye ebből a szempontból értelmezhető, hogy jól ez a lépés. Tájvan és a kínai gazdaság közötti összekapcsoltság képesztően szoros. Tájvannak az integrál a kínai gazdasági térben nem lehet eléggé hangsúlyozni. Másfelől ugye a kínai kommunista pártnak a legitimációja Kínának a gazdasági sikerességén alapszik. Tehát minden olyan konfliktus vállalás, amely ezt a nagyhatalmi státuszát kérdőjelezi meg, számára túlzott kockázatot jelent, mert az otthoni gazdasági növekedésnek a megtartása az elsődleges célja. Hát alapvetően úgy gondolom, hogy Washingtonban az lehetett a meghatározó kalkuláció, hogy értelmezték, hogy egy ilyen út még belefér, Kína nem fog olyan lépéseket tenni, ami eszkalálna a konfliktust, mert egyszerűen a kommunista párt ehhez nem elég bátor, illetve nincsen a kínai elnök mögött olyan egyetértés. Tehát vannak belső konfliktusok kínai kommunista párton belül, amennyire tudjuk, persze ez nagyon nehéz ezt nyomon követni, de feltételezhetjük, hogy a Xi Jinping elnök mögött nincs meg az az erős támogatottság, hogy Kína ezt a konfliktust felvállalja. És ez a kalkuláció vezetett ahhoz, hogy Nancy Pelosi-nak az útja sorra kerüljön.
Tehát akkor összességében ön szerint elmondható, hogy válaszlépésként inkább gazdasági szankciókat foganatosít Kína, mintsem, hogy katonai akciókba kezdjen.
Én azt gondolom, hogy jelen helyzetben ez a valószínűbb, már csak azért is, mert az elmúlt évtizedben mindig ezt tette Kína, tehát hogy valami problémája volt. Másfelől azért ne felejtsük el azt a problémát, hogy Kína továbbra is inkább gazdasági értelemben nagy hatalom, míg katonai erő tekintetében továbbra sem képes az Egyesült Államokkal felvenni a versenyt, ezért ez egy logikus lépés a kínai vezetés részéről. Itt azt nem tudjuk, azt a belső kalkulációt természetesen nem tudjuk, hogy milyen szinten hat ki a társadalmi elégedetlenségre ez a lépés, mert ugye a párt azt ígérte az emberek számára, hogy a megaláztatások évszázada véget ér, innentől kezdve a nyugat többet nem diktálhat, nyugati ország többet nem diktálhatnak Kínának, mint ahogy az ópiumháborúkig visszamenőnek történelmi sérelmek az alapjai. És ha ez a narratíva, ebbe ez a meghunyászkodó magatartás, hát ez nem igazán fér bele. Tehát itt ez a kérdés, hogy most a kínai kommunista pártnak a legfelsőbb körein belül milyen döntés fog születni azzal kapcsolatban, hogy ez belefér-e. Én azt gondolom, ez az én predikcióm, hogy ha nagyon keményen akart volna lépni Kína, akkor ezt már megtette volna. Elvileg ugye van arra lehetőség, hogy úgy utólag is lép, de egyszerűen ezt a gyökerénél kellett volna elfolytani ezt az utat és ezt a sértést, ugye kínai szempontból a sértést. És én inkább ebből azt következtetés vonom le, hogy az a Xi Jinping által képviselt vonal fog meggyengülni, amely ezt a kicsit konfrontatívabb, a Kína nagyhatalmi státuszát innen elé helyező retorikát képviselt a nemzetközi térben. Tehát én inkább azt gondolom, hogy ez Kínában fog változásokat eredményezni, és ez lesz talán az izgalmasabb kérdés.
Az elmúlt percekben a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, Eszterhai Viktort hallották. Zenével után a kulturális hírekkel megyünk tovább, majd 9 órakor a tőzsdenyitással várjuk Önöket.